Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint hozzánk szól, a Máté írása szerinti evangélium 11. részéből, a 25. versről a 27. versig eképpen. Abban az időben szólván Jézus mondta: hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek Ura, hogy elrejtötted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú meg akarja jelenteni. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel állunk meg most a te színed előtt. Hálás a mi szívünk, mert ez az ige arról beszélt, ami a valóság, hogy azért lehetünk most itt nálad, azért tudhatunk rólad, mert te valami különös kegyelemből megkönyörültél mi rajtunk. Oly sokan kutatták és kutatják a te titkaidat, és olyan sokan törekednek a te dolgaid, a te személyed felé, és mégis egészen különös módon ma is igaz ez, amit Jézus akkor hálaimádságként mondott el neked, hogy a kisdedeknek nyitod meg a kijelentést, nekik mutatod meg önmagadat. Sokszor szeretnénk úgy gondolni magunkra, mintha nagyok lennénk, mintha elértünk volna valamit, sőt szeretnénk naggyá válni. De meg épp arról beszélsz, hogy jó az, ahogy vagyunk, mert ez az a pont, ahol kijelented magad a kicsinyeknek. Azt szeretném most kérni tőled, hogy hadd legyünk lélekben és valóságban, itt az Isten tiszteleten, kicsik önmagunk szem előtt, hogy tudjuk befogadni a te hatalmas dolgaidat. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy egyedül te ismered az Atyát. Köszönjük, hogy eljöttél erre a földre, hogy kijelentetted. És köszönjük azt, hogy a te szent lelked által ma is folytatódik ez a kijelentés. Kérünk téged, tégy részesévé. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, a Máté írása szerinti evangélium 11. részéből, a 28. verstől a 30. versig eképpen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Szeretett testvéreim, nyilvánvaló mindenki előtt, hogy sokféle teher volt és van, ami az emberi lelket halálosan képes elfárasztani. Azonban nem mindig veszük észre azt, hogy egészen másképp fárad el a test, mint a lélek. Hogyha az ember kemény fizikai munkát végez, akkor azt ki lehet pihenni. Hogyha az ember utána lefekszik időbe, és alszik egy 8-9-10 órát, akkor a teste megpihen, a teste újra erőre kap, de egészen másképp van a lélekkel. A lélek, amely különös módon képes leterhelődni, aztán egy idő után, hogyha Isten nélkül él az ember, akkor a lélek képes megszokni azt az állapotot, hogy állandóan egy terheltség alatt van, képes megszokni azt is, hogy újra és újra tovább viszi a terheket, és nem veszi észre az ember azt, hogy tulajdonképpen minden fáradtsága és enerváltsága onnan van, hogy a lélekkel van valami baj. Sokszor szeretnénk gondokat letenni, sokszor szeretnénk különböző olyan az emberi életet feszítő és folyamatosan terhelő dolgokat lerakni, eltüntetni az életünkből, megszüntetni úgymond az okát annak, hogy miért vagyok fáradt, miért kell ezeket a dolgokat cipelnem, mert úgy gondoljuk, hogy az a következmény, amit belül érzünk, amit nehezen tudunk elhordozni és elviselni, holott valami egészen máshol van a problémának a gyökere, a lélekben. Hogy a lélek mivel van tele, mitől terhelődik le, és ezt a terhet hogy lehet és hogy kell megszüntetni. Amikor az ember lelkileg van elfáradva, Isten kap egy pihenőnapot, vagy egy éjszakát, akkor alszik, és aztán az a különös tapasztalata lesz, és ez mindig így igaz, hogy fel kell, és mikor fel kell, akkor is fáradt. Nagyon nehéz úgy ébredni, úgy felkelni, hogy az ember hiába pihente ki magát testileg, és aludt akár 9-10 órát, mégis úgy kell fel, hogy valami halálos fáradtság van rajta. Pedig amikor a lélek leterhelődik, mindnyájunkkal ugyanez újra és újra megtörténik, kivétel nélkül. Egészen egyszerűen azért, mert így van megépítve az ember. És akkor az ember próbál újabb időt szerezni a pihenésre, és újra ugyanaz a tapasztalata, hogy nem képes önmagát kipihenni, nem képes erőre jutni, hanem mindig csak az a halálos fáradtság van jelen az életben. Ha a lélek az emberben ezzel szemben erős, akkor egészen különös dolog történik, mert majdnem mindegy, hogy a test milyen állapotban van. Az öregek is hiába gyengébb a testük már, hiába kevesebb az erejük, ha a lélek erős, hatalmas dolgokra képesek. Már többször mondtam itt Isten tiszteleten, hogy láttam fiatalt, aki olyan enervált volt, hogy az valami elképesztő, annyira kevés ereje volt, hogy az valami egészen megdöbbentő, és láttam öreg embert, akiben valami félelmetesen nagy erő volt. Van egy-két ilyen idős ember közöttünk, hát persze mindig el kell mondani, hogy hívő ember, akinek van valami különös erőforrása, és többre képes, mint a fiatalok, akár 10-20-an. Miért? Mert olyan lélek van benne. Mert a lelke rendben van, a lelkének az erőforrásai nyitva vannak, és a lelke olyan hallatlanul céltudatos, érzi életének még mindig értelmes voltát, képes cselekedni, képes nagy dolgokat látni és nagy dolgokat véghez vinni, habár a test és az ahhoz kapcsolódó lehetőségek már kezdenek bezáródni. Az a kérdés, hogy mi van a lélekkel a testben? Az a legnagyobb kérdés, hogy milyen az ereje, milyen a látása, és milyen a végrehajtó képessége, hogy amit lát, az képes-e végrehajtani, mert az ilyen ember is teljesen tudatában van annak, hogy mire képes testileg, és a fontosra képes koncentrálni. Jézus a lélek elfáradásáról beszél ebben az igében itt. Azokat hívja magához, akik lélekben fáradtak el. Akinek a lelke le van terhelődve, azt hívja önmagához Jézust. Mi az, ami megterhel? Ez a legfontosabb kérdés. Persze nagyon sok dolgot tudunk mondani. Megterhelnek az életnek a különböző gondjai, esetleg a pénztelenség, esetleg a társtalanság, megterhel az, hogy nem látom a jövőmet, vagy megterhel valami, ami történt a múltban, és nem tudok túljutni rajta. Nagyon sok minden megterhelheti az embert. Én most két fő részre osztom ezt fel. A terhek két részre oszthatók tehát, megterhelnek a gondok, és megterhelnek a bűnök. Ez a két fő rész, ami az emberi lelket igazán terheli. Ebben a kettőben mindent össze lehet foglalni. Mert mindig ugye az a kérdés, hogy tudjuk-e úgy modellezni a dolgokat, hogy ez megragadhatóvá váljék, mert hogyha nagyon sok mindent felsorolunk, nagyon sok mindent részletezünk, és nem egyszerűsítsük le olyan szintre, hogy az valóban használható modellként, megfoghatóként, megragadhatóként, átgondolhatóként, Isten elő lehessen vinni olyan módon, megformált legyen, akkor az ember elveszik a rengetegben. Két fő része van, tehát a gond és a bűn. A gond és a bűn, ezek a legnagyobb terhek. És ezzel az igével Isten két csoportot szólít meg itt a gyülekezetben, megszólítja azokat, akiknek Istene már Jézus Krisztus, akik átmentek azon a csodálatos dolgon, amin a Szentírás így nevez, hogy megtérés és újjászületés, és azokat is megszólítja, akik még ezen nem mentek át. Mind a kettőnek a gond és a bűn terheli le az életét. A világon a legleterhelőbb a léleknek, a lelkednek a bűn. Az emberből hatalmas energiát vesz igénybe már a bűnnek az elkövetése is, és a bocsánatnak a hiánya még inkább. Ez a két dolog, a bűn elkövetése és a bocsánat hiánya még inkább. Miért van ez így? Hát azért van így, mert akárhogy is, de van itt a világban egy láthatatlan, de még a pogány emberekre is ható hatalmas erő és erőforrás, és az erőforrás nem valami, hanem valaki, a Szentlélek. Amíg a Szentlélek itt van és munkálkodik, akit addig visszatartja a lelkiismeret által az embereket a bűntől. Egyre inkább a mai korban az látható, hogy az emberek bátrak lesznek a bűnben, a gonoszságban, és mégis még itt van ez a visszatartó erőforrás, ez a valaki, a Szentlélek. Így mondja Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott levélben, hogy addig nem is léphet színre az Antikrisztus, míg az, aki visszatartja a bűntől az emberiséget, és visszatartja magát az Antikrisztus és az eljövetelő, amíg itt van és munkálkodik, ő a Szentlélek. Van egy láthatatlan visszatartó erő minden ember számára. Minden ember számára próbálja visszatartani a bűnöktől az embereket. Éppen ezért a bűn elkövetése mindig energiába kerül. Le kell nyomni az embernek a lelkében, szívében a lelki ismeretet, és az mindig energiát vesz el az embertől. Aztán el kell követni sötétben, titokban, mások előtt nem látható módon azt, ami megragadott a kívánságban, és ami bűnni lesz az életemben. A bűn mindig nehezebb út, mint az igazság és az Istennek való engedelmesség. Azt hiszem az ember, hogy engedelmeskedni halatlanul nehéz. Jót tenni, jóban, világosságban járni nehéz. Nem így van, sokkal nehezebb bűnt elkövetni. Hatalmas energiát szív ki az ember lelkéből, és utána hatalmas energiát vesz el az, hogyha ott marad a lélekben. Hiába fújja be az idő mindenféle történéssel, mint porral, és tünteti el a bűnt, az ember előtt sem lesz látható. Sokszor még a pszichológusok is felfedezik azt, hogy valakinek mindenféle betegsége abból adódik, hogy lelki oka van. Aztán, amikor sok-sok beszélgetés után valami egészen különös módon visszakerülnek egy régi időbe, amikor ez az ember elkövetett valamit, és nem tudott magának sem megbocsájtani, sem szabadulni a gondolatától annak, hogy valami történt, ami miatt én nem vagyok rendben. Sokszor kiderül egy-egy ilyen pszichológussal való beszélgetés nyomán, hogy valami régmúltban történt esemény áll mögötte, annak, ami most a baj. A bocsánat hiánya, ez legalább annyira félelmetes energia, erő elvonó dolog az embernek az életébe, amivel küzdködik, amiben mindig ott van a lelkiismeret furdalás. Mert mindig ott van az, hogy elkövettem valamit. Tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor a bűn az, amely elzárja az Isten jelenlétét. Amivel megnézem, értelmet ad az életnek. Megtöbbször az emberek kijelölnek célokat maguknak, amit szeretnének ezen a földön elérni. Sok mindent kitalál az ember, sok mindent megjelöl. Aztán utána, hogyha egyszer Isten közelébe került, és eltávolodik valami bűn miatt tőle, akkor egyszer csak az élet kiszárad és sivárrá lesz. És az ember a legszebb, legnagyobb dolgokat is, amiket szeretett volna, akár egy hónappal azelőtt, már nem tud úgy gondolni rá, hogy vágyakozva, hogy de jó lenne, hogy itt legyen, mert elveszti minden az értelmét. Aki egyszer Jézusban megtalálta élete értelmét, aztán a bűnkövetel máshol kezdi keresni, de sehol nem fogja találni az életnek az értelmét. Miért is élek? Elzárja ezt is a bűn. Aztán örülök és békét ad az Isten jelenléte, és ez is megszűnik. Aztán célokat ad az Isten jelenléte, ez is eltűnik az értelemmel együtt. Aztán elmondhatjuk azt is, és ez egy fontos dolog, méltóságot, emberi méltóságot ad az Isten jelenléte. Akkor lesz igazán ember az emberré, akkor lesz igazán olyan ember az ember, hogy ki tudja húzni magát, mert tudja, hogy miért van itt, tudja, hogy mivel bízták meg, értelmes célokat követ az élete, és van ereje, békessége és öröme végrehajtani mindezeket. Akkor lesz emberi az ember, hogyha Jézus Krisztus kézbe veszi az életét. Ez is mind eltűnik a bűn jelenlétével együtt. A bűn jelenlétét Isten jelenléte nem tűri el. Mindezeket elzárja az ember életéből. Erőtlenné, fásultá, célt vesztetté, békétlenné, nyugtalanná, enerváltá válik az élet, igazi értelmét elveszti. És nem tud az ember kiegyenesedve és erővel járni, mert erő nincs, viszont van lelkiismeret fordulás, ami meggörnyezti a hátat. Nem véletlenül mondja így a Zsoltáros, hogy még nem vallottam meg a bűneimet, megavultak csontjaim. Milyen különös kifejezés, mint a félelmetesen csodálatos kép, ahogy az Isten pontosan leírja mindazt, ami az emberrel történik. Amíg bennem van a bűn, egyszerűen, mint hogyha kihasználnak a csontjaim, lyukacsossá válnának, és olyan könnyen eltörök, és annyi erő sincs bennem, hogy járjak szinte. Ezért Jézus ebben az igében nem csak azokat hívja, akik mindenféle nehéz teher alatt járnak, amelyet a külső élet, amelyet a mindennapi életnek a különböző nehézségei, hanem azokat is hívjál, akiknek a legnagyobb teher, a bűnteher van a lelkükön. A lélek gyógyulása a bűnteher letételével kezdődik Jézus Krisztus előtt, akinek van hatalma a bűnöket megbocsájtani. Ezért kérdez és hív Jézus Krisztus. És megkérdezi tőled, hogy milyen bűn terhel? Mi az, ami ott van az életedben, és szívja, veszi el az energiát, nem enged élni, nem enged Istenre figyelni, és nem enged Istennel járni. Milyen bűn van az életedben? Mi zár el tőlem téged? Mi az, ami ott van kettőnk között? Miért nem vagy erős, erővel teli? Miért nem vagy olyan ember, aki célnal jár? Milyen különös, hogy az ember egy kicsit Isten szemszögéből is megnézi magát. Egyik bibliórán beszéltünk róla. Tényleg olyan az ember, mint a bárány. A bárány 10 méterre lát el körülbelül. Olyan különös, de hogyha Istennel járjuk az életünket, akkor észrevehetjük azt, hogy egészen fantasztikus dolgok történnek, mert itt van az embernek a szeme, látja életének értelmét, de egészen pontosan nem úgy általában véve látja, hanem mivel Istennel jár, tudja, mit kell naponta csinálnia. Egyszerűen érzi azt, hogy mit kell végrehajtanom ahhoz, hogy az Isten akaratát teljesítsem. És kiderül, hogy az emberek így nyitva vannak a személyi és nem alszik, akkor újra és újra kiderül, hogy tele van a nap, de mindezt erővel végre lehet hajtani és végre lehet csinálni, és valami egészen fantasztikus dolog, hogy óráról órára megtörténik az emberrel, hogy végre tudja hajtani az Istennek az akaratát, mert tudja, mi az, tud benne járni, van ereje hozzá, van békessége, és van rálátása, hogy mit kell most csinálni. Be tudja osztani az idejét, erejét. Céltudatosan tud az ember járni. Aztán egyszer csak kikerülünk Istennek a világosságából, mert valamit elkövetünk, valami olyan bűnt, ami elzárt tőle, és kiderül, hogy mennek a napok, sem erőm nincs, de még tudom, hogy mit kéne csinálni, de már nincs erőm hozzá, kedvem, már nem látom a dolgoknak az értelmét. Aztán jön egy következő nap, amikor már csak homályosan emlékszem arra, hogy mit kéne csinálni, mi lenne a pontos, mit mutatott meg Isten, hogy kéne beosztani a dolgokat és elvégezni. Aztán utána megy tovább az idő, eltelik megint két-három nap, vagy talán egy hét, és az ember már nem emlékszik arra. Már homályba ködbe vész az, hogy mit is akart, mit is mondott nekem az Isten, hogy meg kellene valósítani ezekben az időkben. És az ember, aki sokszor olyan nagynak, olyan felnőttnek gondolja magát, kiderült, hogy valami hallatlan kicsi, valami hallatlanul erőtlen enervált, aki fölött elmennek, elmúlnak a napok úgy, hogy nem tudja megtenni, amit az Isten akar. És kiderül, hogy olyan, mint a bárány. Tényleg, ahogy kifutnak a napok, a bűnben az ember fölött 10 méterre se lát. Nem érzékeli, hogy mit kellene már csinálni, mert már homályos, nincs ereje hozzá, nincs felszereltsége hozzá, és szép lassan, másik oldalról nézve, a bárány prédává lesz. Minden, ami elkövetkezik a napokban, képes elejteni, mert az ördög csapdákat állít, és hol kezdődött az egész? Hogy volt egy bűn, amit nem rendezte meg az Istennel, és az elzárta a világosságot tőlem. És az Istennek a jelenlétét. Ezért kérdezi, milyen bűn terhel téged? Mi zár el tőle? Hív önmagához. Hív Jézus, hogy gyere, egy imádságban mondd el nekem. És tedd le nálam azt a terhet, amely megszűnni, sehogy sem fog önmagától. Mondd el, miben vétkeztél, miben vagy bűnös, hogy megkönnyörülhessek rajtad. Tedd le én előttem, kérd el és vedd át tőlem a bocsánatot, dobd a megsemmisülés tengerébe azt, ami elzárt tőlem, és nyugalmat találsz a lelkednek, és élni fogsz. Aztán ott vannak a más típusú terhek, összefoglalva így foglaltuk össze, hogy a gondok. Terhek, tudjátok, mindig is lesznek az életben. Megvan a hívő és a hitetlen embernek is a terhe, akár Istennel járok, akár Isten nélkül, vannak terhek. Ez tény. Mégis mi a különbség a Jézussal hordott teher és a nélküle hordott teher között? 3 dologban látom a különbséget, különbség van erő, cél és lelkület dolgában. Tudnunk kell, egy héttel ezelőtt beszéltem erről a kérdésről, úgy fogalmaztam meg akkor, Isten igényének az alapján, hogy a legtöbb hívő emberrel azt a különös dolgot cselekszi az Isten, hogy polgári foglalkozásunk szerint most mondjuk így szinte egy összefoglaló szóval halászok vagyunk, és Jézus azt mondja, hogy ember halászt csinálok belőled. Ember halász leszel. És milyen különös, megy az életnek a folyamata, és néhányan közülünk, de nagyon kevesen, tényleg néhányan, úgy alakul az élet, hogy Jézus teljes időben ember halásszá teszi az övéi közül egy nagyon kevés, nagyon kicsi, számban kicsi övé közül való embert. Legtöbbünk azért már úgy jár, hogy marad halász, és Isten valami fantasztikus célt ad az életének, ember halász is közben. És itt jön be az az egészen egyértelműen látható dolog, hogy na de egy életem van. És halásznom kell, mert a családot el kell tartani. Halásznom kell, mert különben mit csinálok a hétköznapokban? Halásznom kell, mert ez az életek a törvénye, hogy ez így legyen. De Isten azt akarja, hogy emberhalász is legyek. Egy új célt is ad az életemnek, és föl kell tenni a kérdést, akkor honnan lesz energia mindenre? Így mondta egyszer valaki, egy lelkész, hogy az a csodálatos az Isten országában, hogy Isten teljes mértékben kiveszi a keresztény embernek a kezéből az önmagáról való gondoskodás terhét és gondját. Teljes mértékben kiveszi. Arról van szó természetesen, hogy az ember továbbá nem fog dolgozni. Nem arról van szó, hogy nem lesznek a munkája során, az élete során, legyen az bárminémű gond, probléma, amit végig kell vinni, amit terherként cipelni kell, hogy ezek megszűnnek, nem erről beszél Jézus. Arról beszél, hogy a lelket leterhelő gond fog megszűnni. Azt énekeltük, hogy gondviselő jó atyám vagy. És úgy hisszük, vagy úgy tudjuk, hogy Isten gondviselő Isten. És mégis annyi keresztény jár olyan félelmetesen leterhelt lélekkel, mert gondok gyötrik a lelkét, mert nem bír túljutni dolgokon, cipelni sem bírja, megoldani sem tudja. Azért szól ma Jézus, hogy gyere én hozzám, és rakd le nálam a terhedet. Amikor arról beszél, hogy nem kell egyedül cipelned, így mondja, aki felveszi az én igámat. És olyan igára gondol itt, amely, mint egy ilyen fa darab, egy ilyen teherviselő, vagy teherhúzó szerszám volt, ami elé mindig két állatot fogtak be. Úgy mondja Jézus, hogy gyere ide és vedd fel az én igámat, mert az én igámnak a másik hajlatába én vagyok. Egész másképp lehet terhet hordozni, hogyha az iga másik hajlatában, a másik súlypontban Jézus Krisztus áll. Akkor mássá válnak lélekben a terhek. De én arról beszéltünk, nem az a fontos, mi van a testtel, mi van a hétköznapokban, mi van a nehézségben, nem ez a fontos, egyedül fontos a lélek ereje. Hát pont erről beszél Jézus, hogy az én igámba állj be, az én igámmal akart hordani a terhet, mert így mondja, gyönyörűséges, és az én igámnak a terhe könnyű. A gyönyörűséges szó helyett, kár így fordította le, de hogyha megnézzük az eredeti görög szót, akkor azt jelenti, hogy praktikus. Hogy nagyon jól használható, hogy hasznos. Milyen különös. Isten úgy alakította ki Jézussal az igát, az új szövetség gyermekei számára, hogy nagyon hasznos, hogyha Jézussal visszük a terhet. Ha viszont maradsz úgy, ahogy vagy, akkor nyilvánvaló, hogy két terhet vettél föl, mert ha megtértél és újjászülettél, akkor az életedbe bekövetkezett az, hogy bizony Isten országának követségében is kell járnod, szolgálnod is kell neki, és ez a két teher összeroppantja a lelket. Ezért mondja Jézus, gyere én hozzám. Ragd rám a terheidet, a gondjaidat. És amikor eljössz hozzám és imádkozol, akkor tényleg helyezd a nyakadat az én igámba, tényleg tedd meg, hogy add oda azt a gondot, itt is annyi nehézség van. Sokszor megteszük, hogy elmondjuk Istennek a gondjainkat, és talán tovább veszedünk vele. Ez egy különös lelki dolog, amikor az ember elmondja, de valójában nem adja oda, nem bízza oda Jézusra a gondot. Mert itt van egy nagyon fontos mozzanat, az amikor, így mondtam az előbb, oda bízom a gondot. Nem csak elmondani kell, tudja azt ő, anélkül is, hogy te mondanád. Az, hogy elmondod, azzal elindul a gond Jézus felé. De van egy másik mozzanata ennek, hogy odabízod, rábízod őre, aki hatalmas arra, hogy megoldja. Sőt, ugye így is mondja a hetedik Káté tétele, hogy nem csak arról van szó az Atya gondviselésében, hogy hatalmas rá, hanem meg is akarja tenni. Van erre egy nagyon jó példa. Ugye, amikor 1956-ban történt a forradalom, akkor nyugaton egy csomóan, és nyugati országok közül a vezetők közül is egy csomóan azt látták, hogy végre van egy nép, aki letöri magáról az orosz igát, a kommunista igát. És nekem nagyon tetszett, hogy ez így van. Aztán utána azt láttuk, hogy szépen bejöttek az oroszok, bejött a szovjet hadsereg, és leverte ezt a forradalmat. Na, hogy volt ez valójában? Hogy a nyugati világnak lett volna hatalma rá, hogy segítsen, de nem akart segíteni. Hát mert ez véráldozatba került volna, meg mert az egy stabil, kialakult egyensúlyi helyzetet fölborított volna, nem akart segíteni. Úgyhogy az, hogy akar-e valaki segíteni, akinek hatalmával, nem mindegy. Na Isten olyan valaki, Jézus Krisztus olyan valaki a te gondjaid számára, akinek van hatalma, és akar segíteni, hiszen azt ígéri, gondviselő Istened leszek. Egészen más az életterheit és Isten országának a terheit vinni, hordozni, erővel cipelni, céltudatossággal járni, úgy, hogy minden gond átkerül Jézusra. Mégis a terhét elcipelem, de immár könnyű, mert a lélek először felszabadítatott, aztán pedig erővel feltöltetett. Miért? Mert rábíztam a gondjaimat. Ezért így igaz, hogy nem egyedül viszem teher, ami attól könnyű, hogy gond nélkül való. Jézus a lelket oldja meg. Aztán kiderül, hogy Isten céljába, céljaiba beleilleszkedik a teher hordása. Nem minden terhet kell cipelnünk, sokszor olyan terheket veszünk fel, amikor sötétségben járunk, amikor elalszunk. Erre figyelmeztet mindig Jézus, hogy vigyázzatok, ne aludjatok. Még egyszer mondom, vigyázzatok. Amikor az ember szemei a menny számára, Isten szemszögéből becsukódik, Isten országa szempontjából nem lát, megvakul, akkor felvesz az ember egy sereg olyan terhet, amit nem kéne cipelni. Mindig együtt jár ez a teher átadás Jézusnak, a gondnak a terhét, amikor átadom. Kiderül az ő világossága, amikor leesik a szívemről a terhe. Mindig kivétel nélkül kiderül, hogy van egy sereg olyan teher között, amit nem kellett volna fölvenni. Amit Isten soha nem rakott volna rám. Egy sereg ember szenved abba, hogy fölvett olyan tehet, ami Isten szerint megnyomorít, és mindig együtt jár ez azzal, hogy tehercsere is történik. Amikor a gondot odaadom, sokszor kiderül, hogy olyan teher volt, aminek nem kellett volna, hogy rám kerüljön. Ami nem kellett volna, hogy az én hátamat görbítse, és tehercsere is történik. Jézus leveszi, és ad olyan terhet, amely valóban az én életemnek fontos megvalósítani való dolga, és előre visz, és másoknak is lehet, hogy üdvösséget hoz. Ilyen a keresztkérdés is. Van erre egy régi példa, az a kedvéért mondom el, akik nem hallották. Van egy ember, aki nehéznek találja az ő keresztjét. És oda megy Jézushoz, és elmondja neki, hogy nagyon nehéz ez a kereszt, ez nem jó, adj nekem egy másik keresztet. És Jézus azt mondja, hogy rendben van, bevezet egy udvarba, ahol rengeteg kereszt van. Különböző méretűek és állagúak. Vannak gyalultak, vannak nagyon szépen megcsiszoltak, vannak faragottak, vannak kicsik és nagyok. Aztán mondja, hogy parancsolj, válassz egy keresztet. És akkor az ember oda megy egy ilyen kis kereszthez, és azt mondja, hogy ez nekem pontosan megfelel. Jó, parancsolj, próbáld ki. És az ember megy körbe-körbe, és valahogy mégse jó. Aztán válassz egy másik keresztet, aztán válassz egy harmadik keresztet, aztán válassz egy negyedik keresztet, az se jó. Aztán kinéz magának megint egyet, fölveszi a keresztet, megy körbe-körbe, és azt mondja Jézusnak, hogy ez jó. És akkor Jézus azt mondja, eddig is ez volt nálad. személyre szabott minden teher és nehézség. Igazán az a teher jó, amelyet az Istentől kap az ember, és az Isten erejével hordja el. Aztán így folytatja Jézus, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Nem csak a teher maga különböző a világi tehertől, hanem bizony a lelkület, a vele járó lelkület is különböző. Meg kell tanulni Jézustól két dolgot, hogy szelíd szívű és hogy alázatos. Ez, ami leginkább megkülönbözteti az embert, a hívő embert, a nem keresztény embertől, hogy a szíve szelíd. De mit is jelent ez a szelídség? Próbáljuk meghatározni, mit jelent a szelíd. Azt jelenti, hogy van erő és van hatalom. Nézzük Jézust. Amikor különböző dolgokkal vádolják, amikor akár volt ilyen esemény is, köveket rakadtak, hogy megkövezzék, vagy volt olyan, amikor le akarták taszigálni még a legelején, az első megszólalás után Názáretnél, le akarták taszítani a hegyoldalba. Jézus megtehette volna, mert volt rá hatalma, hogy a szeleknek parancsolt, ha vihar elmúlt, mert ő szólt. Ha a halott ember kijött, a négynapos halott ember kijött a halálnak a torkából, és élővé vált, lett volna hatalma, hogy ezt az egész tömeget ugyanolyan lesöpli onnan. Bőven lett volna hatalma és ereje is rá. De nem, Jézus szelíd volt. Így mondja az írás, ott a názáreti eseményeknél, hogy átment közöttük. Senki nem tudta megakadályozni. A szelídség azt jelenti, hogy megvan hozzá a hatalmam, hogy bosszúálló legyek, hogy úgymond igazságot tegyek önmagamért, de nem teszem, mert a szívem szelíd, és van egy még az erőmnél, a hatalmamnál is hatalmasabb dolog a lelkemben, hogy az Istenre hagyom minden bosszúállást. Engedek utat, engedek az Istennek. Ez sokszor a legnehezebb, hogy bár meg lenne a képességem, a hatalmam rá, hogy rendet tegyek, de mégsem teszem. Mégsem állok bosszút magamért. Mégsem úgy védem meg az érdekeimet, mint a többi ember, akárki megtenni, hanem utat engedek az Istennek. A szelídség önön erőm és hatalmam fölött álló erő, amely mindig visszafogja ezeket a dolgokat, és utat enged az Istennek. Mi az alázat? Hát az alázat a szelídség kiinduló pontja, mert aki alázatos tud lenni, az szelíd is tud lenni. Aki magát kicsinek tartja, az tud egyedül alázatos lenni. Aki úgy tud magáról gondolkodni, hogy nem én vagyok a fontos, az kevés sérelem éri. Aki el tudja mondani, hogy nem vagyok én fontos, meg nem fontosak az én dolgaim, az meg tudja engedni a másik embernek, hogy bántsa. Minél nagyobbnak látom magamat, annál nagyobb minden sértés, minden bántás, ami engem ér, ami úgymond, így szoktam mondani, vért kíván. És akkor az embernek nagyon nehéz szelídnek lenni. Minél kisebbnek tartom magamat, minél kisebb dolgokhoz, jelentőségekhez mérem magamat, minél kisebb vagyok, annál inkább tudok alázatos lenni, és abban ott van a szelídségnek a titka is. Alázatosnak lenni azt jelenti, kicsihez mérem magamat. Aztán ezeket az alázatos embereket szoktam mindig fölemelni Isten, fölmagasztalni, aztán ott a fölmagasztalás pillanatában még kisebbnek érzik magukat, mert már nagy feladatuk van. És akkor még nagyobb dolgokkal bízza meg az Isten. Mert az ilyen embert meg lehet bízni. Mert az ilyen embernek az életében ott van a szelídség titka is. Egyedül minden embert Jézus taníthat meg, hogy hogyan legyen szelíd és alázatos szívű. Miért van ez így? Mert mindnyájan mások vagyunk. Milyen személyek vagyunk, aki más ponton lehetnek vadak és nem szelidek. Más dolgok azok, amelyek szerint mi magunkat nagynak, kedvesnek, szépnek, jónak látjuk. Ezért más pontokon kell alázatosnak lenni. De milyen jó, hogy Jézus egy olyan Isten, akivel ha személyes kapcsolatba jutok, akkor egy személyes nevelőprogramot állít össze az én részemre. Milyen csodálatos tapasztalat az, hogy személyesen foglalkozik velem. És tudod, mindig van időd rá. Neked is, ha csinálsz, hogyha odamész hozzá, és neki mindig van ideje rád. Nem is kell megbeszélni vele időpontot. Mindig megkeresheted. Akinek a dereka, az ereje megtört, aki a lélekben meggörnyedt, aki bűneivel küszködik, akinek lelkismert fúdalásai vannak, aki gondjaival küszködik, most eljött a nap, hív téged Jézus. Vigyázz, mert eltelik egy-két nap, és mert bárány vagy, ezért kikerül a látókörödből ez az ige, abból a kis kicsi, 10 méteres látókörödből, és már nem fogsz emlékezni rá. Ezért olyan fontos mindig az ige, amivel most szólít meg az Isten. Most hív, most a hívása, a szava megnyitja az utat előtted, és most rá tudsz lépni. Egy hét múlva ez az út már nem lesz így nyitva előtted. Ezért mondja Jézus, gyere el hozzám, vald meg a te bűneidet, van hatalmam, hogy megbocsássam, és van hatalmam, hogy felszabadítsalak. Hív Jézus és mondja, gyere, és minden gondodat vesd én rám, mert nekem gondom van rád. Hogy felszabadult lélekkel vidd az élet terheit, és vidd az én országomnak a terheit, amivel én megbízlak téged. Gyere én hozzám. Ha megfáradtál, ha meg vagy terhelve, és én megnyugosztalak téged. Úgy legyen. Amen. A te ígédnek világosságánál látjuk azt, hogy milyen kicsinyek vagyunk tényleg. Mennyire 10 méter látókörűek vagyunk. Olyan sokszor elfelejtjük mindazt, amit mondtál. Olyan gyorsan eltűnik lelkünkből, életünkből, a fejünkből és a szemünkből a világosság. Olyan sokszor visszaalszunk ennek a világnak az állandóan folyamatosan sodró történéseibe, és nem látunk már ki belőle. Köszönjük, hogy ébresztettél ebben az órában bennünket. Köszönjük, hogy neked tényleg gondod van ránk, és nem csak a gondjainkra van gondod, hanem Jézus Krisztus, te leginkább a lelket felszabadítani jöttél, és most a lelkünkre viseltél gondot. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, hogy hozhatjuk a mi bűnterheinket, hozhatjuk a mindenféle nehézségeket. Kérünk téged, hogy hadd legyen valóság az életünkben, hogy ne csak elmondjuk, hanem oda is tudjuk bízni a mi nehézségeinket, terheinket, hogy megtapasztalhassuk a lelkünkben a te szabadításodat. Urunk, hogyha lélekben erős emberre nézünk, akkor már pusztán az is, hogy nézzük, megerősít bennünket. Ezért kérünk téged, Urunk, hogy hadd legyünk ilyen lélekben erős emberek, hogy ha más ránk néz, erőre jusson. Hogy tudjuk vinni a terheket és a te terheidet pontosan napról napra, óráról órára, úgy, ahogy azt végre lehet hajtani, hogy elvégezhessük azt a munkát, amit ránk bíztál. Kérünk téged, adj engedelmes szívet, hadd menjünk hozzád. Köszönjük hívásodat, köszönjük benne lévő gondoskodásodat, és köszönjük mögött álló csodálatos szeretetedet, hogy egészen személyesen mindenki irányába, egyen-egyenként, ahogyan szükségünk van rá, foglalkozni vagy hajlandó velünk. Kérünk téged, az, hogy találkozhasson ma veled. Amen.